Eredményes élettalálkozó 2012. július 20-án. Sírig tartó szerelem. A szellemi háború 26. rész védelmi eszközeim árral szemben.
Sziasztok! Csak komolyan, semmi mosolygás, meg ilyesmi. Ez egy komoly dolog itt most, vagy hogy van. Igazából egy szerintem nagyon izgalmas alkalmunk lesz, különleges, mert egy kedves régi barátom, ismerősöm, Balázs Tivadar fog tartani egy párkapcsolati villámelőadást. Hány éve foglalkozol házassági tanácsadással, terápiával? 5 éve foglalkozik ezzel a témával. Én olvastam a hírleveleit, az interneten van egy oldala erről. Eredményeskapcsolatok.hu, nem? Felemelőkapcsolatok.hu, és működik az oldal, fönn vannak, lehet regisztrálni, egy csomó anyagot ingyen elküld. A lényeg az, hogy amikor én először találkoztam vele, és így beleolvastam abba, amit csinál, azt mondtam, hogy atyavilág, ez a fickó tud valamit. És aztán kiderült, hogy hívő keresztény ember, és az, amit tud, az a Biblián alapul, és nem véletlenül olyan gyakorlatias és hasznos a tanács, amit kapcsolatok szintjén adni tud. Úgyhogy azóta én is kaptam tőle tanácsot, és működött. Úgy értem, jó tanácsot adott, nem is tud róla, de nagyon örülök, hogy elvállalta, hogy itt az eredményes élettalálkozón egy rövid kis üzenetet ebben a témában ad nekünk, és hogyha jól viselkedünk, akkor lehet, hogy még máskor is hajlandó lesz erre. Majd kiderül, utólag megmondja, hogy megkérdezem, jók voltunk? Hát, határeset. Még egyszer, jó tivadan, még egyszer is igyekezni fogunk, és akkor azt fogja mondani, hogy na jó, még egyet. De aztán. Gyertek közelebb, nyugodtan, ahogy jól érzitek magatokat. Sziasztok! Úgyhogy egy picit még húzom az időt, hogy senki ne maradjon le a tivadarról. Kezdjük egy imával, és akkor esetleg egy rövid bevezető gondolattal traktálnálak titeket. Mennyei atyánk, segíts nekünk elcsendesedni. Segíts ráhangolódni a mai üzenetedre, arra, amit mondani akarsz nekünk. Tudjuk, hogy a szavaidban gyógyítás van, a lelkünk, a szívünk gyógyul. Bátorítás van a szavaidban, vigasztalás, élet. Igazából egész váratlanul nem is számítottunk volna rá, de a te szavaidban van az az élet, amit mindig is kerestünk. Mindaz, ami utána szívünk sóvárgott, az nálad van, és a szavaidon keresztül adod oda nekünk. Úgyhogy szólj hozzánk, szeress minket, építs, bátoríts, te nevedben kérünk, názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Jó, tehát akkor egy gondolat. Egy Péterből, amit ma reggel olvastam, és a 3. vers, Péter első level, első fejezet, azt mondja, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva a számotokra. A gondolat nagyon egyszerű. Sziasztok! Vannak fogalmak, amelyek most a 21. században majdhogy nem megszűntek létezni. Nem mondanak nekünk semmit. Nincs igazából jelentéstartalmuk, nincs értékük. Ha nagyon egyszerűen fogalmaznék, azt mondanám, nem értem, mit mond. Nem értem, mit mond. De aztán, hogyha elmagyaráznánk, hogy mit is jelent a szó, akkor sem jelentene semmit, mert az egész gondolkodási rendszerünkben, az egész vonatkoztatási rendszerünkben nem létezik ez a kategória. A teremtő Isten, aki megteremtett minket. Ez a szó, hogy a teremtés. Nem tudom, valami az eredethez van köze, de nem olyan nagy kategória, nem tűnik olyan jelentősnek. Közben igazából a legvégső hatalomról beszél, a legalapvetőbb eseményről, amikor valami a nem létezőből előáll és létezővé válik. Úgy értem, ha a teremtés nincs, ha az eredet kérdése nincs megválaszolva, ha nincs teremtés, akkor semmi nincs, amit mi ismerünk. Akkor semmi nem létezik abból, ami nekünk fontos, amivel küzdünk, aminek örülünk, ami elől menekülünk, vagy ami után futunk. Sokszor nem értjük, hogy amikor a Bibliát olvassuk, akkor egy olyan üzenetet olvasunk, amely óriási hatalommal felüluralja a mi egész rendszerünket. Azt a világot, azt a gondolkodást, amiben úgy érzem, hogy sokszor be vagyunk zárva. A mi életünket, a maga problémáival, a maga kérdéseivel. És mert nem ezen a szinten jön a válasz, úgy érezzük, hogy nincs is válasz. Tudod, mi lesz? Mi lesz a főnökömmel, aki haragszik rám, és én is ő rá, és tudod, és miért nem erről írsz, miért nem ezt mondod? És úgy érezzük, hogy amit a Biblia mond, az így elmegy fölöttünk. És lehet, hogy el is megy fölöttünk, de nem valóságosan, hanem csak a mi elménkben. Mert amiről Isten beszél, az a legvégső rend, a legvégső valóság, a legvégső hatalom, amelynek a szintjén viszont olyan szavak hangoznak el, amelyek mindenre megoldást jelentenek. És csak gondolj bele, mint alapvetés, hogy Isten, Jézus Krisztus Atya, Jézus Krisztusnak a feltámadása által, tehát egy másiknak, nem a te tetteid, nem az én tetteim, hanem egy másiknak a tettei által újjászült minket. Egy új kezdet. Egy új létezés. Egy teljesen tiszta lap. Nem a régit megbütykölte, hanem azt mondta, hogy a lét legalapvetőbb szintjén téged újra kezdlek. És azt mondja, hogy ezt a másodikat úgy csinálom, hogy ne lehessen elszúrni. És ezt mondja, hogy egy el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre. Szült minket újjá. Ezeket a szavakat érdemes csak megízlelni. El nem múló örökség. Valami vár rád, amely a születésed jogán a tiéd. Az örökség nem egy olyan dolog, amiért megdolgozol, nem érdemled ki. A születés jogán a tiéd. A születés megtörtént. Isten újjá szült téged. És ezen az alapon egy örökség vár rád, amely nem múlik el, amely szeplőtelen, nincs benne hiba, nincs benne semmilyen kifogásolni való. Hervadhatatlan, nem tud tönkre menni, és a mennyben van fenntartva a számunkra. Wow! Hogy értem, ha ezzel kalkulálnék, ha ezzel számolnék, hogyha a reggeli ébredésemnek ez lenne az egyik alapvetése, hát, baj van a főnökömmel, nincs kedvem ehhez a naphoz. És tudod, el tudom kezdeni sorolni a gondjaimat, el tudom kezdeni sorolni azokat a dolgokat, amikhez viszonyulhatnék jobban is, valójában csak azért szenvedek miattuk, mert rossz a hozzáállásom, de rendben soroljam őket. De sorolhatom azokat is, amik az emberségem törékenységéből valóban gyötörnek. Tudod, fáj a hátam, tudod, éhes vagyok, szomjas vagyok, egy stresszelt életet. Ezer dolog lehet. És tudod, az én rendszeremben lehet, hogy megtörténhet, hogy csak ezekre nézek. De kelhetnék így is. Behozhatnám ezt a nézőpontot is, hogy tiszta lappal indulok. És van valami, amit nem tudok elszúrni. És egy isteni nagyságrendben elveszíthetetlenül, szeplőtlenül és hervadhatatlanul tuti fix az enyém. Elkövettem egy hibát, nagyon rövid leszek. Megnéztem egy filmet. Művészfilm. Ígéretes volt. És igazából elgondolkoztató. Norvég, azt hiszem norvég film. És a történet lényege az, hogy ha lúzer vagy, akkor az is maradsz örökre. Megváltoztathatatlan. És egy dráma igazából egy nyomorult emberről, akinek a filmben elmesélt története tényleg ilyen volt. Önhibáján kívül a sors vágányt állított az életén, amely vágányról nem tudott letérni aztán soha többet. És egyenesen a először lassú és a végén gyors pusztulásba vitte. De ez nem igaz. Ezt értitek? Ez nem igaz. Lehet, hogy lúzer voltam. Lehet, hogy elszúrtam dolgokat az életemben. Lehet, hogy halmozom a hibákat. De van egy Isten, aki a legvégső, a legalapvetőbb szinten azt mondta, hogy tiszta lap, előről kezdjük, és én garantálom, hogy ez a tiéd lesz. És az éne következő vers mondja, hogy az ő hatalma őriz minket erre az üdvösségre, erre a megmenekülésre. Úgy értem, nem vagy lúzer, győztes vagy. Több vagy, mint győztes. Valójában arra vagy elrendelve, arra menedzselik a sorsodat, és a természetednél fogva erre vagy teremtve, erre vagy képes. Ez van összhangban azzal, ami te vagy, hogy győztes legyél. Hogy az életed bár hullámokban, bár kihívásokkal, de egyre világosabb legyen egészen a fényes délig. Ez a végső rendszer, ez a végső gondolat. Lehet, hogy nem mondja azt, hogy hogyan oldódik meg a mai kis problémád, de mindent új alapra helyez. Amen. Úgyhogy fogadjátok kedves barátomat, Balázs Tivadart a párkapcsolatokról.
Na, hát Sándor, ő mindig nagyon nagy dolgokról beszél. Én ehhez képest én vagyok a földi. Én vagyok a baloldal. Én vagyok a pragmatikus. Szeretettel köszöntelek benneteket, és hát köszönöm szépen, hogy befogadtatok ide az eredményes élet találkozója. Hát és hát Sándornak meg külön köszönöm az ő barátságosságát, egyszerűségét és a bátorítását. No, hát én inkább ahhoz vagyok szokva, hogy leveleket küldök aztán, aki akarja elolvasni. De az igazság, hogy miután több rendszert és több szakértőt áttanulmányoztam ebbe a házassági témakörben, ugye házasságról lesz szó, utána találtam egy olyan rendszert, ami számomra nagyon megnyugtató és nagyon reménykeltő, mert egyszerűen kiszámítható, tervezhető, gyakorlatias is működik. És ennek a rendszernek szeretném a két nagyon tartó pillérét megosztani veletek. A kis mondani való címe az, hogy a sírig tartó szerelem két titka. Oké, megpróbálom. Igen. Na most, tehát a sírig tartó szerelem két titkáról lesz szó. És Mind a két titoknak még van külön címe, de mielőtt belekezdenék, ugye az első titoknak az a címe, hogy aki romantikát vet, az szerelmet arat. És hogyha a házasságról beszélünk, akkor mondjuk akik házasok közületek, az valószínűleg azért van, mert a házas társaddal boldogok voltatok együtt, mielőtt összeházasodtatok volna, ugye? És hát azért voltatok boldogok együtt, mert egymásba szerettetek, szerelmesek voltatok egymásba. Na most a kérdés után, ezek után az, hogy hogyan tudnátok szerelmesek lenni továbbra is? Mert hogyha továbbra is szerelmesek lennétek, akkor továbbra is boldogok lennétek. Úgyhogy az első titok az az, hogy aki romantikát vett, az szerelmet arat. Egy mondatban el fogom tudni mondani, tehát nem rövid vagyok, rövid leszek. Lehet, hogy nem fog tetszeni. Heti 15 óra randi, heti 15 óra romantika, heti 15 óra osztatlan figyelem. Ez ki van próbálva, ez le van tesztelve, ez működik.
Ez 45 óra összesen?
Vagy nem, heti 15 óra. Igen, összesen 15 óra. Ezt ki van próbálva, azok meg lehet figyelve, például azok, akik házasságkötésre nem töltenek például ennyi időt, azok sose többnyire nem jutnak el a házasságkötésig, illetve akik ezt csinálják továbbra is, azok továbbra is szerelmesek tudnak maradni. Na most mit kell csinálni ezelőtt a heti 15 óra alatt? Négy dolgot alapvetően, mert nyilván ezek is inkább kategóriák. Ebből a négy dologból kettő a nőknek nagyon fontos, a másik kettő a férfiaknak nagyon fontos, illetve a fontosabb. Hát mindegyik fontos mindenkinek, csak nőknek más, a fontos, meg a férfiaknak megint más. Ez a négy dolog. Az első legfontosabb, amiért a hölgyek élnek-halnak, az a gyöngétség. Mit jelent a gyöngétség? Hát az a fajta szeretet, az a fajta gondoskodás, ahogy a gyerekünket is szeretjük. Nem szexuális jellegű szóbeli és fizikai babusgatás. Ölelés, csók, mondod, hogy szereted, ilyen dolgok. A második nagyon fontos dolog, ami iránt a nők nagyon sóvárognak, azok a beszélgetések. Milyen beszélgetések? Baráti beszélgetések, bizalmas, bensőséges beszélgetések, beszélgetések arról, hogy hogyan telt a napod, intellektuális élményt nyújtó beszélgetések, illetve bármiről, amiről szerettek beszélgetni. Régi szép emlékekről, ezt is szeretik a hölgyek. Két dolog, ami a férfiaknak nagyon fontos, és a második fontossal kezdem, a férfiaknak nagyon fontos, hogy a feleségük, a társuk legyen a szabadidő eltöltéséhez. Közös kikapcsolódás, közös szórakozás, közös feltöltődés, közös sportolás. Illetve az első, legfontosabb, amit a férfi egy házasságtól vagy egy nőtől elvár, az micsoda, ezt mindenki tudja. Szeretkezés és szexuális élmények. Tehát ezt a négy dolgot ajánlott, érdemes, szükséges, jó keveréként. Tehát ezek úgy működnek jó, hogyha együtt csináljátok. Tehát elmentek egyet, kikapcsolódtok, romantikáztok, beszélgettek, és akkor be tudjátok fejezni egy szeretkezéssel mondjuk. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az osztatlan figyelem, azt hiszem, ezt nem mondtam, az osztatlan figyelem azt jelenti, hogy gyerekek, barátok, rokonság, mobiltelefon nélkül. Mert ugye mondjuk, hogyha a gyerekek ott vannak, akkor beszélgetni lehet, de már szeretkezni nem lehet. Ha elmentek egy bevásárlóközpontba, ott is tudtok beszélgetni, nem tudtok szeretkezni. Ha viszont nincs ez a romantikus kikapcsolódás, vagy ez a baráti beszélgetések, csak egyből be akarsz ugrani az ágyba, akkor meg az nem működik. Tehát ez a heti 15 óra osztatlan figyelemre szükség van ahhoz, hogy a köztetek levő szerelem az éljen és virulja. Ez volt az első titok. Még egyszer mondom, ki van próbálva, kipróbálhatjátok. A következő 2-3 hónapban ezt csináljátok, hogyha eltávolodtatok esetleg egymástól, újra egymásba fogtok szeretni. A második titoknak az a címe, hogy aki egyenrangúságot vet, illetve aki igazságosságot vet, az barátságot arat. És a mély barátság, a romantikával megfejelve, az hát egyszerűen elválaszthatatlanná teszt benneteket. Mielőtt elmondanám ezt a titkot, nagyon röviden, ezt is nagyon röviden fogom elmondani. Érdemes tudnotok azt, hogy a legtöbb vita abból van, hogy reaktív módon hozzátok a döntéseket. Háromféle módon hozhatjátok, vagy egyelőre két módon. Proaktív vagy reaktív módon. A reaktív az azt jelenti, hogy először cselekedtek, és utána beszéltek róla. Ezt mondhatjuk úgy, hogy önálló döntéshozatal. Tehát egyikőtök eldönti, hogy ma este elmegy a haverokkal egyet sörözni, vagy elmegy a barátnőkkel egyet vásárolni. Vagy akár egyedül eldöntött, hogy elmész bibliórára. Teljesen mindegy, hogyha a feleséged vagy a férjed nem örül ennek, akkor erről beszélni kell. Ezt azért mondom ezt a példát, mert sokszor nagyon jó meg lehet indokolni ilyen hangzatos dolgokkal, hogy én ezt azért csinálom. Azért vagyok lelkipásztor, mert ez a legjobb dolog, amit csinálhatnék, csak hogyha a feleséged nem örül ennek, akkor lehet, hogy jobb, hogyha lelki gondozónak mész. Teljesen mindegy. Tehát az önálló döntéshozatalban van a legtöbb vita. Na most, minél több a vita, akkor annál több a kritika, annál több a megvetés, annál több az elhatárolódás, az önigazolás, a gúnyolódás, a vádaskodás, a követelőzés, a dühösködés, az ítélkezés. Tehát ezeket a negatív dolgokat el kellene kerülni ahhoz, hogy legyen kedvetek heti 15 órát együtt tölteni, ugye? Tehát a szerelmet vannak dolgok, amik építik, ezek, hogyha megadjátok egymásnak, amire vágytok, és vannak dolgok, amik rombolják, és ezek a negatív dolgok általában követelőzés, tükitörés, kritika, önálló döntéshozatal. Ezek rombolják a köztetek levő barátságot, a köztetek levő romantikus vonzalmat, a ragaszkodást és a csodálatot, illetve a szerelmet. Tehát a lényeg, hogy ha nem hoznátok önállóan döntéseket, akkor egy csomó vitát el tudnátok kerülni. Ha el tudnátok ezeket a vitákat kerülni, akkor el tudnátok kerülni a nagyon sok eszkalálódást, ami történik a vita során. Tehát a titok az az, hogy úgy hívjuk, hogy konszenzus elve, hogy együtt hozzátok meg a döntéseketeket a kölcsönös lelkesedés mentén. Azaz olyan döntéseket hozzatok, ami mindkettőtök számára élhető és lelkesítő, vagy ezt meg lehet másképp is fogalmazni, hogy soha ne csináljátok semmi olyat, ami nem bírja a házastársatoknak a lelkes támogatását. Úgyhogy, hát ez nagyon röviden ez a kettő. Hogyha együtt hozzátok a döntéseteket, akkor nem lesz neheztelés, nem lesz, amiért nehezteljetek egymásra, és hogyha meg mellé teszitek az együtt töltött időt, nyilván meg kell tanulni, hogy hogyan töltitek be egymásnak az érzelmi szükségleteit, úgy beszélgessetek. De a beszélgetésekre, a szeretkezésre, mindezekre a dolgokra érvényes a konszenzus, hogy úgy csináljátok, hogy ez mindkettőtöknek jó legyen. Még nagyon röviden csak annyit mondok ehhez a döntéshez, a konszenzushoz, hogy kétféle neheztelés van. Van az a neheztelés, amikor te eldöntötted mondjuk 10 éve ezelőtt, hogy te meg akarod a barátaiddal mászni a Mont Blancot, közben megházasodtál, van már két gyerek, és a feleséged egy hónapra otthon kéne maradjon, ő nem örül ennek, mondtam valamit. Akkor lehet, hogy lehangolt leszel, vagy neheztelni fogsz egy kicsit a feleséged miatt, mert ő miatta nem mehetsz el Mont Blancot megmászni. De ez csak addig fog tartani ez a neheztelés, amíg ki nem találtok valamit, amit csinálhattok egyébként, amiben van kaland, amit együtt tudtok csinálni, és így tovább. De van a másik fajta neheztelés, amikor te ráerőltetsz valamit a házastársadra. Márpedig én elmegyek, és még ráadásul velem is fogsz jönni, igaz, hogy te utálod a hegymászást, nem baj, de akkor is megyünk. Na, ez addig nem fog elmúlni, amíg azt nem mondod, hogy drágám, ez hiba volt, bocsáss, megkérlek, ez többet nem fog előfordulni. Tehát inkább mondjál le valamiről, amit szerettél volna a házastársad kedvéért, mert fogtok tudni, azt fogod tudni helyettesíteni más dolgokkal. Mint hogy hagyd, hogy rád erőltessen valamit, vagy te ráerőltess valamit a házastársadra, olyasmit, amit ő nem tud jó szíve támogatni, és emiatt előbb-utóbb ez el fog titeket egymástól választani. Tehát aki romantikát vett, szerelmet akar, aki konszenzust vett, meg igazságosságot, egyenragúságot, az barátságot arat. Hát ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Jó közönség voltunk?
Nagyon
jó. Van remény! Nekem tetszett? Jó? Jó volt? Jó volt? Akarunk ebből többet?
Ajaj!
Oké, akkor ezzel bejelentem, hogy a következő fél évben minden... Majd még beszélek Tivadarral is róla, de ez nagyon jó volt. Köszönjük. Fú, hogy volt? A 15 óra lesokkolt. Az ott nekem ott leállt. Bár megkönnyebbültem, amikor nem 45, mert hogy volt? Ugye romantika, baráti beszélgetés, és melyik volt a... Ezek szinonimák, így van, így van. Osztatlan függ, igen. Ezek ugyanaz, tehát gyakorlatilag 15 olyan óra, amit ennek a keretében töltünk el együtt. Abszolút elhiszem, hogy ez működik. Csak a 15, igen, tehát hogy a mai világban, igaz, mennyire lehet ezt levinni, ezt a 15 órát? Nem lehet. Nem, tehát ez a minimum. A 15 a minimum. Most figyeljetek, tehát hogy... Igen, tehát csak addig nehéz, ezt mondja Tivadar, amíg hozzászokok. Most figyeljetek, most komolyan mondom, tehát most várjatok, egy őrült világban élünk. Csak most tudod, most nem, tehát nem, csak itt, tudod, hallottam egy tanácsot, amiről abszolút elhiszem, hogy működne. Hogy értem, tényleg meggyógyítaná a kapcsolatunkat. Tényleg egy szerelmet hozna. Ezt mondom magamnak igazából minden nap, amikor ülök stresszelten és dolgozom, és tudod, nincs egy pillanatom se, hogy nem így kéne élni. Szóval ki mondta, hogy így kell élni? Tehát úgy értem, az ember nem erre lett teremtve, hogy a nap 24 órájában egy határidő napló létező vagy fiktív hajtsárolása alatt tudod küszködjön. Mennyi energiát viszel egy ilyen módon stresszelten élni? Minden energiánkat elvisz. És most csak tudod, hangosan gondolkozom, forradalmát próbálok lenni, gyerünk, szakítsunk a régi renddel. Egy olyan rendben élünk, amely fogságban tart, amely rabságban. Ha azt az energiát, amit ez a rabság elvisz tőlünk, arra fordítanánk, hogy megreformáljuk az életünket, hogy szakítsunk egy csomó konvencióval, hogy más munkahelyet keressünk, ha lehet. Most csak tudod, de merész vagyok, tudod. Akár ezt is. Az életem érdekében, akár tudod, szakmát váltok, munkahelyet váltok. Elkezdem megfegyelmezni a gyerekeimet. Mostantól nem szívják a véremet reggeltől estig, hanem ők is várnak. És tudod, változtatnék az életritmusomon ahhoz, azért, hogy ez lehetséges legyen. De hát erre képtelenek vagyunk. Jó, ha ebből indulsz ki, ha ez az alapvetésed, akkor valószínűleg igazad lesz. De ha hinnénk benne, hogy a mai világban is létezik egy élhető élet, akkor megpróbálnánk tenni érte. Akkor meghoznánk azokat a döntéseket, amelyek mellett a szürke hétköznapok már nem lennének annyira szürkék. Van-e hatalmad arra, hogy kiszoríts napi 3 órát? Két óra 10 perc, ha a hétvégét is beleszámoljuk. Napi 2 órát, oké? Okay? Vagy másfelet, 2-t. Amit élhetsz a társaddal. És van benne szabadidő, sport van benne, beszélgetés van benne, osztatlan figyelem van benne, szex van benne, minden. Élet együtt valakivel. Mi lenne, ha ez lehetséges volna? Ki az úr a házban? Mind áldozatok vagytok? Egyikötöknek sincs hatalma az életetek felett? Nincs döntési szabadságotok? Sodródtok? Azt csináljátok, amit mások mondtak? És így is fog maradni? Igen? Ezt mondom magamnak is. De az a kor, amiben élünk, és ez már rég nem erről szól, de ez egy nagyon jó, ilyen kis tökéletes, ilyen vitanyító, ez a 15 óra. Az a kor, amiben élünk, azzal tart minket fogságban, hogy koncepciókat elfogadunk és elkerülhetőnek hiszünk, elkerülhetetlennek hiszünk. Tehát gyakorlatilag a kultúránk által hozott életstílus és életmód elfogadtuk egyedül érvényesnek. És ennek a játékszabályai szerint élünk. És én magam tudom, hogy nagyon nehéz, mert én is ugyanebben a csapdában járok, de nincs nap, ahol ne sóhajtanék, hogy ki akarnék kerülni ez alól az iga alól. Én is ugyanannak a rabszolgatartónak vagyok, a rabszolgája, de nincs nap, ahol ne sóhajtanék és vágynék szabadságra. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ebből az igából kikerüljünk, nagyon alapvető elképzelésekkel kellene szakítanunk. Mondok egyet, lehet, hogy az életszínvonalról alkotott elképzeléseddel kell szakítani. Ez milyen? Nem kell azon az életszínvonalon élni, amit standardként használsz. Lehet, hogy ez nem jelent megoldást, de lehet, hogy igen. Ára van annak, amit szeretnél. Tudod-e, mi az ára? És kész vagy-e megfizetni? Nem tudom, mi az ára, és nem tudom, hogy meg tudod-e fizetni egyáltalán, de mi lenne, ha így gondolkoznánk? Ha megpróbálnánk visszaszerezni az életünket. Ez milyen? Ez nekem tetszett, úgyhogy remélem lesz még lehetőségünk hallani tőle, Tivadar. Nagyon szépen köszönjük. És menjünk tovább a szellemi háborúval. A Jakab levelénél tartunk továbbra is, és annak a három nagy kategóriának, amit elkezdtünk ebből az írásrészből feszegetni, az utolsó részénél tartunk, mégpedig az alázatnál. És csak nagyon egyszerűen, prózai módon elolvasom a negyedik fejezetet az első verstől, és ott folytatjuk, ahol legutóbb abba hagytuk. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Ez volt a legutóbbi alkalom. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja? Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakik. És ugye ez az utolsó gondolat arról szól, hogy az Istennel való kapcsolatunk tényleg olyan, mint egy házasság. Egy intim, bensőséges kapcsolat, amely egy mély elkötelezettségen alapul. És amikor én elkezdek mással barátságot kötni, amikor ezt a heti 15 órát elkezdem valaki másnak adni, úgy, hogy elveszem attól, akivel házasságot kötöttem, és most szellemi értelemben Istenről beszélünk, aki önmagát egészen nekünk adta, és azt mondja, hogy mindaz, amit ő jelent válaszként az életünkre, csak úgy érhető el a számunkra, ha mi is egészen nekiadjuk önmagunkat. Csak gondolj bele, Isten azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a válasz az életedre. Persze megoldom a problémát a főnököddel is, meg segítek kifizetni a számlát is, de hidd el, ha ezek mind rendben vannak, akkor sem élsz még. Élni akkor élsz, ha én megvagyok neked. És ez is egy olyan válasz, amely a hétköznapi világi gondolkodásunkban nem fér bele, mert mi úgy gondoltuk, hogy Isten majd egy dzsin lesz, aki a mi életünknek, a mi rendszerünknek az apró kis problémáit, vagy nagy problémáit megoldja. Nem gondoltuk volna, hogy egy új életet hoz, egy új rendszert. Nem hittük volna, hogy egy házasságról beszél, ahol azt mondja, hogy figyelj, Sanyi, válj el az autódtól, válj el a munkahelyettől, válj el az álmaidtól, és tudod, és gyere hozzám. És majd mi együtt veszünk új autót, új álmokat, és élünk egy új életet. Amíg nem ismertem Istent, addig a lelkemet hozzákötöttem mind ahhoz, amihez lehetett. Hozzákötöttem magamhoz, az álmaimhoz, a világ ígéreteihez, és most ezt nem kritikusan mondom, hozzákötöttem mind ahhoz, amit jónak találtam. És Isten azt mondja, hogy én jövök és szeretlek és segítek neked, de nem úgy, hogy menedzselni fogom az összes kötődésedet, hanem hogy egy új kapcsolatot hozok neked. Én leszek a mindened. És akkor ott állok bambán, és azt mondom, hogy mi? Ha? Ez nem csak, hogy nem tetszik, de ennek semmi értelme nincsen. Tehát hogy helyettesíthetnéd te, akiből most csak annyit látok, hogy valami szöveg vagy egy könyvben, az autómat? Vagy tudod, hogy leszel te az életem értelme? Ugye én könyveket akartam írni, és emberek millióinak ezzel áldást, örömet és szórakozást biztosítani. Erre azt mondod, hogy felejtsem el, és majd te leszel helyette. Ugye én akartam egy nagy házat, tengerparton, és földkörüli utat nagy hajóval. És te leszel helyette. Nem is értem. Hogy értem, tudod, depressziós vagyok, mert az életem értelmetlen. Mire ide állsz elém, és azt mondod, én vagyok az életed értelme. Hogyan? Ez egyszerűen nem áll össze a kép. Mert nem a mi rendszerünkben van. Isten valójában tényleg arról beszél, hogy én egy valós személy vagyok, akivel egy nagyon közeli, bensőséges kapcsolatot kell, hogy legyen. És ahogy ez a kapcsolat megvan, hidd el, ez a kapcsolat nagyon sokat jelent. Emlékszel még rá, hogy milyen volt, amikor először szerelmes voltál? Csak komolyan, de próbálj visszaemlékezni rá. Egy picit álljunk meg, csak úgy kavard föl magad. Valószínűleg iskolába jártál akkor. Lehet, hogy történelemből bukásra álltál. Lehet, hogy a stikliei miatt otthon néha megagyabugyáltak. Lehet, hogy volt egy csomó vágyad, egy csomó problémád. Volt egy csomó, de amikor szerelmes lettél. Nem az volt, hogy minden ilyen részletté zsugorodott? Minden így szinte semmivé lett, és egy nagy dolog töltötte be a lelkedet, az érzéseidet, adott erőt, motivációt, adott értelmet mindennek. A nagy ő a szerelem. Igaz? Igaz ez? Emlékeztek valami ilyesmire? Ti nem? Oké, jól van. Tudod, ilyen merev arcok ülnek. Miről beszél ez az ember? Na jó, oké. És Isten azt mondja, hogy figyelj, egy ilyened lehet velem. Egy kapcsolat, amelyre igazából teremtve vagy, amelyben minden mély vágyad és szükséged megelégül, mert valójában a mély vágyaid és szükségei nem tudnak megelégülni a világ körüli hajóúton, mert nem arra lettek teremtve, az autódban, a karrieredben, ezek mind pótszerek, azok a vágyak mind arra ácsingóznak, csak sose láttak még olyat, hogy velem kapcsolatban legyenek, és akkor betöltődnek. És utána együtt elmegyünk sportolni, együtt elmegyünk, tudod, osztatlan figyelemmel időt tölteni, együtt megyünk világkörüli útra, autót veszünk, és élünk egy ámulatos életet. De, ha nem jössz be ebbe a közelségbe, akkor figyelj, Sanyi, én Isten soha nem fogok neked többet jelenteni néhány betűnél egy könyvön. Mert más szinten nem jelentek semmit. Csak úgy, mint a házasságban. Igaz ez? Hogy amikor egymás mellett élünk, de nincs kapcsolatunk, akkor ott mi van? És a lányok mondják, semmi. Ott nincs semmi. Így van. És csodálkozunk, hogy ez a nagy dolog, amire annyit vártunk, annyit készültünk, ez a házasság dolog, ez nem hozott semmit. És akkor itt van ugyanez Istennel. Itt van, keresztény lettem, olvasom a Bibliát, itt vagyok, keresztény vagyok, és mit hozott? Semmi. Na király. De miért nem hozott semmit? Mert megálltam a gólvonal előtt. Mert azt gondoltam, hogy ő egy dzsin, aki majd jön velem, durva példát használok, amikor hajkurászom a nőket, tudod, az idegen nőket, akkor ő majd, mint az én menyasszonyom, jön és menedzseli a csajozásomat. Ez volt az elképzelésünk. Nem? Nem ez volt az elképzelésünk? Végre van egy Isten, aki az én életemet majd menedzseli. De ő azt mondja, nem, én egy közös életet akarok veled. Sőt, azt szeretném, hogyha a te életedet feladnád az enyémért, ha az én életemet élnéd, és abban aztán több lesz, mint a tiédben valaha lehetett volna, de azt szeretném, hogyha az én barátom lennél, és nem a világé. És amikor a világ barátja vagy, akkor egyrészt ott van az az üresség, amit megélünk egy házasságban, ahol 15 percet se adunk egymásnak, nemhogy 15 órát, és ott van még ez is, egy isteni féltékenység. Férfi emberek, tudjátok-e, milyen az, amikor az asszonyka féltékeny? Asszony emberek, tudjátok-e, milyen az, amikor a férfi ember féltékeny? Amikor ez a neheztelés ott van, amiről Tivadar beszélt. Nem egy élmény. Gondolj benne, ha ezt Istentől kapod. Próbálod önfeledten bulizni az életedet, és tudod, a háttérben ott áll a kor is. Tudod így. És gyűlnek a viharfelhők fölöttem. Na jó, rendben. Oké, tehát itt tartunk. Jó, értjük ezt? Értjük a különbséget? Tudod, keresztény vagyok, mitől működne? Ugyanattól működne, amitől egy házasság működne. Egy bensőséges, osztatlan figyelemmel, élményekkel, bensőségességgel, nagyon mély intimitással, őszintességgel, átlátszósággal működő kapcsolat működik. És tudom, hogy nehéz, ezt sokszor kérdezik tőlem, de hogyan tudok egy könyvvel kapcsolatban lenni? Tehát, hogy értem, hogyan tudok? Ha ennyire nem bírsz elvonatkoztatni, akkor nagyon nehéz. Tehát, hogyha ennyire, tehát, hogy az egy picit, azért Isten a maga képére teremtett, neked van fantáziát, kezd el használni. A könyv mögött van egy személy. Ha? Levelezik veled. A könyv mögött van egy személy, aki mindenütt jelenvaló, mindenható, mindentudó, és aki, bár nem tudod megtapogatni, jelen van veled. Minden pillanatban. És igenis kapcsolatba lép veled egy nagyon finom, nagyon visszahúzódó módon. Keresd ezt a kapcsolatot. És a legegyszerűbb mód, ahogyan le tudom egyszerűsíteni, de hol van Isten? E mögött a könyv mögött, mintha levelezne veled. Mintha levelezne veled. Jó ez? Isten levelezik veled. Minden reggel küld egy SMS-t, ha csak egy Biblia verset olvasol el, akkor az SMS volt. Hogyha elolvasol egy egész oldalt, akkor minden nap küld egy levelet, és hogyha elolvasol 4-5 oldalt, akkor minden nap küld neked egy novellát. Ő küldi, ő beszél hozzád, és keresi a kapcsolatot veled. Az imáidban tényleg válaszol, tényleg ott van. Úgyhogy Jakab, és itt folytatjuk. De még, 6. vers, de még nagyobb kegyelmet is ad. 6. vers. Ugye azt mondta, hogy irigység van benne, féltékenység. Ha a világ barátja vagy, akkor Isten ellensége vagy. Ez csak nagyon egyszerű, hogyha a feleségem szeretője vagyok, és a feleségem barátja vagyok, akkor a feleségem barátja vagyok. Ha a házasságom ellenére egy másik nőnek vagyok a szeretője, akkor a feleségemnek az ellenségévé váltam. Akkor én házasságtörő vagyok. Ez összeegyeztethetetlen. Ezek gyakorlatilag feloldhatatlan ellentmondások. Egyszerűen értsd meg. Nem az a baj, hogy van kocsit, hanem az, hogy jobban szereted, mint Istent. Nem az a baj, hogy van egy életed, hanem az, hogy azt egyedül éled, és nem Istennel. Úgyhogy Isten az első. Ő az első. és aztán minden ő vele, ő rajta keresztül, és ő általa történik. De ha ez így van, akkor figyelj, és itt van a nagy de, a nagy forduló. És ugye eddig intett minket, eddig kiigazított minket Jakab. És miért tette? Azért, mert önpusztítóak vagyunk, mert a saját gondolatmintáink tartanak meg minket egy olyan szenvedésben, amely nem szükséges. És itt azt mondja, de, és itt van a nagy forduló, azt mondja, de még nagyobb kegyelmet is ad. Megint egy szó, amit nem értek. Mi ez a kegyelem? Ezerszer beszéltünk róla. A kegyelem Isten legalapvetőbb természete és ajándékozást jelent. Azt jelenti, hogy meg nem érdemelt módon kapod a javakat és az értékeket. Isten, aki mindennek birtokosa, nem azért ad valamit, mert jó vagy, mert megérdemled, mert megtetted, mert a helyedre álltál, hanem csak azért, mert, és ide fogunk eljutni, mert ő ajándékozó. És azt mondja, hogy ha nem harcolsz ellenem, ha nem csalsz meg, ha csak nem mész az ellenkező irányba, ha csak megszűnsz az ellenségem lenni, akkor én nagyobb kegyelmet adok, még nagyobbat. Úgy értem, az alapvető kegyelem, ami jár, az is óriási, de én még nagyobbat adok. Azaz Isten természete gondoskodni akar rólad, meg akarja oldani a problémáidat, neked akarja az életedben adni, amit csak adható. Nagyobb kegyelem, meg nem érdemelt jótétemény. Kárisz, a szó ezt jelenti. Az ajándékozó jelleméből fakadó jótétemény, amely független a megajándékozottól, annak a tetteitől, vagy akár a jellemétől. Ez nem az a rendszer, amit a világ tanított nekünk. Ez nem a munkahelyed, nem a vállalkozásod, és nem is a te rendszered. Embernek nincs ilyen rendszere. Az ember mindig feltétellel ad. Az ember mindig fizetséget vár, vagy fizetséget ad. Cserébe valamit valamiért. A kegyelem egy vadonat új rendszer, amely azt mondja, hogy ingyen kapod. És akkor itt mondja, és itt tanítja a feltételt. És ez az, amit most itt tanulhatunk. Ez az utolsó kategória. És a feltétel igazából nagyon egyszerű. Ha ez se lenne benne, akkor Isten megszűnne, akkor nem is létezne a kapcsolat. Tehát ennek benne kell lennie, ennek a feltételnek. És ez így hangzik. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. A kevély az mit jelent a kevély? Büszke, nagyképű, önfejű, saját feje után járó, büszke, makacs, kevély ember. Mi a baj a kevésséggel? A kevésség alkalmatlanná tesz egy kapcsolatra. Ha én kevés vagyok a feleségemmel, ott hogy lesz megegyezés? Hogy lesz beszélgetés? Ott egy diktátor lesz, egy kis felfuvalkodott hólyag, aki utasítgat, és aki kiakad, ha nem úgy van, ahogy ő akarja, és aki lenyomja a másik torkán, amit ő akar. Az van, amit ő akar. A kapcsolatot pusztítja a kevésség. Igaz ez? A második probléma, ha a kevésséget Istenre vetítjük, akkor ugye itt van egy metafizikai helyzet is. Mi a valóság? A föld lapos vagy kerek? A középkorban a kevély emberek azt mondták, hogy lapos. És hát egyszerűen nem volt igazuk. Az ő kevésséggel gondolt gondolatuk a valóságról egy tévedés volt. De Isten nagyon aranyos. Isten szerető, Isten azt mondja, jó, nem baj, nem állok ellen a kevének, hanem legyen, ahogy ő akarja. És gyorsan átalakította a földet laposra. Persze ehhez az egész univerzum alaprendszerét kellett megváltoztatni, és minden normális logikát, amivel a világegyetemet összerakta, de hozzáigazította az ember elképzeléséhez. De aztán jött valaki más, aki azt mondta, hogy, és jön egy következő gondolattal, és Isten nem áll ellen a kevélyeknek, mert Isten nagyon szerető. És mit jelentene ez? Ez azt jelenteni, hogy Istennek 7 milliárd világegyetemet kellene teremtenie, hogy minden kevély embernek, aki él a Földön, eleget tegyen. Istennek muszáj ellenállnia a kevélynek. A kevésség azt jelenti, hogy figyelj, ha ketten, Isten és te nem értetek egyet, akkor te tévedsz, és neki igaza van, és neked új felismerésre kell jutnod. Ha nem, akkor ellened fog állni. Miért? Mondjuk ki együtt, mert tévedsz. Ilyen egyszerű. Isten nem egy zsarnok, Isten nem önző, hanem csak egyszer ragaszkodna az igazsághoz, a valósághoz. Alázatot kér, azt kéri tőled, hogy érts egyet az igazsággal. Ugye az alázat az a hozzáállás, amely azt mondja, hogy tanítható vagyok. Sok mindenben igazam van, de ha valamiről kiderülne, hogy nincs igazam, én az igazságot keresem, a valóságot keresem. És akár a saját tévedésemet bevallva, a saját eddigi elképzelésemet elengedve új felismeréssel jutok. Ez az alázat. És aztán, amikor meggyőződésem van arról, hogy most már ki vagyok javítva és igazam van, akkor nagyon ragaszkodom az új elképzeléshez. Egészen addig, amíg Isten megint rám bizonyítja, hogy még mindig van benne egy kis tévedés, akkor megint elengedem. Ámos 3:3 szól erről, hogy hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek. Késznek kell lenned egyet érteni Istennel, és akkor nagyobb kegyelmet ad. Úgy értem, ha nem akarod elgörbíteni azt, ami egyenes, ha nem akarod a magad szád íze szerint formálni a világegyetemet és Istent, ha Istennek nem azon az áron lehetne csak kapcsolatban lenni veled, hogy mindent úgy tesz, ahogy te parancsolod, akkor Isten nagyobb kegyelmet ad. Viszont, hogyha a veled való kapcsolat egyetlen egy módon lehetséges, mégpedig úgy, hogy te utasítasz, és ő engedelmeskedik, akkor Isten mit fog csinálni? Ellened áll. Ellened áll. Meddig akarsz széllel szembe pisilni? Lányoknak ez nehéz. Mi fiúk értjük. Meddig akarod az életedet árral szembe élni? Meddig ragaszkodsz még a saját elképzeléseidhez? Kérdezem, és tudod, jaj nem, hát én már egyetértek, én keresztény lettem, én alapvetően úgy gondolkozom, ahogy a Biblia. Persze, hogyne. Tudod, hány olyan az életünk részletével kapcsolatos elképzelésünk van? Keserűségünk? Tudod, csak mondd, hányatoknak van rossz énképe, fel ne tedd a kezedet. Valószínűleg mind feltehetnétek. Na, ott vagy kevés. Ki a bánat mondta neked, hogy te értéktelen vagy? Ki mondta neked, hogy nem vagy elég szép, vagy nem vagy elég jó? Ki mondta neked, hogy... Ki mondta? Isten mondta? Ja, sokan mondta, Isten mondta? Isten mondta? Ő mit mondott? Akkor miért nem azzal értesz egyet? Ugye te állj a sarkadra, és mondd azt, hogy akik mondták, hogy értéktelen vagyok, hazudtak, Isten meg azt mondta, hogy értékes vagyok, neki igaza van, ők tévedtek, úgyhogy én mostantól ahhoz ragaszkodom, hogy én értékes vagyok. De ehelyett mit csinálok? Nem, én egy nyomorult vagyok, és biztos Isten se szeret, mert én nekem néz rám, hogy mi vagyok. Hát nézek, és nem az vagy, aminek te gondolod magad. De én az vagyok. Kevés vagy, és ellenre állok. Alázd meg magad. Mondd azt, hogy én tévedek, és neked igazad van, Uram. Igazítsd a gondolkodásodat ehhez a könyvhöz. És ez nem fájdalmas lesz, hanem csodálatos, mert ez a könyv a szeretet könyve, a megszabadítás könyve, a láncokat levevés könyve, nem a láncokat fölrakásnak a könyve. Isten üzenete a szabadság üzenete. De én kevés vagyok, és a saját kis önkínzó rendszeremet csak azért, mert az enyém életben tartom. Nem csoda, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, de az alázatosoknak. És ebben nincs benne a teljesítményed, ebben nincs benne az, hogy jó keresztény lettem, sokat olvasom a Bibliámat, és tudod, és misszióba megyek, és átsegítem a vakokat az úton, és nem veszek szem többet a feladatot. Nincs benne semmilyen teljesítmény, csak annyi van benne, hogy neked igazad van, Uram, és én tévedek. Lehet, hogy az van benne, hogy figyelj, Uram, nem fogok képmutatásban élni. Szerintem nem olvasom eleget a Bibliát. És ha most fognám magam és elkezdeném többet olvasni, az segítene, de a kapcsolatunk nem ezen múlik. És kérlek, segíts, hogy többet olvassam, mert gyógyulnék tőle. De ha a Biblia olvasás mennyisége alapján lennék szeretve, akkor neked most gyűlnöd kéne engem. De nem gyűlölsz engem. Te szeretsz engem. Mert ezt mondtad a könyvedben. És Isten azt mondja, hogy íme egy alázatos ember. Íme egy alázatos ember. Azt mondja, amit én mondok. És persze téved, de majd a tévedését kijavítom. Mert ott van a taníthatóság, ott van a nyitottság. Nagyobb kegyelmet adok neki, még adok neki, még adok neki, még adok neki. Megtanítom, hogy melyik ösvényen kell járnia. És elvezetem őt oda, ahova terveztem. Úgyhogy ez a titok, az alázat. És olyan sunyi kis területeken vár tőled Isten alázatot, ahol nem is gondolnád. Tényleg az egyik legdurvább ez az én kép kérdése, hogy mit gondolsz magadról. A legtöbben olyan kretén dolgokat gondolunk magunkról, hogy vérlázító volna. Ugye, ha mindenkinek lenne a lelkében egy ilyen titkos diktafon, amely felvenné mondjuk egy heted én kép definícióit, és aztán nyilvánosan kihangosítva lejátszanánk, mind nevettek. Úgy értem, félelmetes lenne. De ez belül mehet. Ez belül megy. Úgy értem, ez a rutinod. Nem? Engedélyezed. Ki zászló is van hozzá. Hajrá, öngyötrő, önsorsrontó vagyok. És Isten azt mondja, hogy hé, ki mondta neked? Ádám, ugye ott van a evet, az elbújt. Miért bújtál el? Mesztelen. Hallottam, hogy mesztelen vagyok. Ki mondta neked, hogy mesztelen vagy? Honnan jött az információ? Ki mondta neked, hogy nem vagy az, akinek én mondlak? Ki mondta neked, hogy nem vagy elég jó? Ki mondta neked? Ki mondta? Mert ha nem én, akkor nem érdekel. Ha nem én, akkor valószínűleg nem igaz. És aztán Isten gyönyörű dolgokat mond. Hát miket mond? Miket mond? Na, olvassuk tovább. És itt jön a szellemi háború rész, 7. vers. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. 3 dolog van itt. Engedelmeskedni Istennek. Én nem engedelmeskedek senkinek. 21. századi modern ember vagyok. Én csak magamnak engedelmeskedek. A magam ura vagyok, szabad ember. Nem leszek senkinek a szolgája. Nem engedelmeskedek senkinek. Hányan értetek egyet ezzel? Hányan szeretnétek, hogy ez így legyen? Mindenki engedelmeskedik egy hangnak. Nem kötekszem, reggelizál, egy hang mondta neked, hogy enned kéne, a gyomrod hangja volt, küldte az infót, hogy kaja kell, és ha kaja kell, akkor reggelizni kell. Ki mondta neked, hogy most enni kell? Senki, de a gyomrod mondta, a gyomrod, csak őt beengedted abba a körbe, ahol beszélhetnek hozzád. Van olyan hely, ahol nem lehet enni, még akkor sem, ha a gyomrod mondja. Akkor ott visszavetted a gyomrodtól a parancsolás jogát. Jól mondom? Minden ember hangoknak engedelmeskedik. Minden ember eldönti, hogy milyen hangoknak engedelmeskedik. Mind engedelmeskedtek a társadalom hangjának. Egyikötök se ül itt mesztelenül. Miért nem? Jó, persze ez Isten parancsában is benne van, de a lényeg, hogy elfogadtatok konvenciókat, és éltek ez alapján. Az ördög trükkje az, hogy miközben ő diktálja a parancsokat, azt hiteti el veled, hogy szabad vagy, és csak a magad akaratát teszed. És miközben azt gondolod, hogy szabad vagy, és csak a magad akaratát teszed, az ő utasításait hajtod végre. Mert mindig engedelmeskedünk egy hangnak. És amikor azt hiszed, hogy nem, akkor elmulasztasz hangot választani. Mindig választanod kell hangot. Mert akár választasz, akár nem, hangoknak fogsz engedelmeskedni. De ha választasz, akkor az irányt meg tudod határozni, mert választottál, hogy kinek engedelmeskedsz. És itt ezt mondja az írás, engedelmeskedjetek Istennek. És ugyanerről beszéltünk, az alázat ugyanerről szól. Engedelmeskedj a Bibliának. Ugye te Isten szavai szeretőek, ő gondoskodik, ő nem átverni akar, nem kihasználni, hanem tényleg elvezetni oda, ahol életet találunk. Még egy dolog az engedelmességről. Az engedelmességnek nincs köze a szolgaisághoz, vagy a szolgalelkűséghez, az engedelmességnek, ha egy kicsit hátrább lépünk megint metafizikai szintre, a bölcsességhez, a dörzsöltséghez, a rátermettséghez van köze. Vegyünk egy építészt. Egy építészt felkérnek arra, hogy építse meg a világ legnagyobb hídját. Élete alkotása lesz. Valószínűleg dúsgazdag lesz ő is, és minden örököse annyi pénzt fog kapni ezért. És ez az építész, aki egy dollár 100 milliárdos projektre kapott megbízást, világméretű esemény, a sajtó erről ír éveken keresztül, nyomon követik az építkezést, ő azt mondja, hogy én, aki ekkora tisztességben részesültem, új fizikai alapelvek alapján fogom megépíteni ezt a hidat. Mert egy olyan mérnök, akit ilyen magasra emeltek, mint engem, nem tartozik már engedelmességgel a fizikának. Wow! Taníts, mester! Mi is szeretnénk így élni. Nem, teljesen természetes, azt várjuk tőle, hogy engedelmeskedjen a valóságnak, engedelmeskedjen annak, ami van, engedelmeskedjen annak az információnak, amit elfogadva igenis létre tud hozni értéket, előre tud lépni. Értjük ezt? Ugyanígy, engedelmeskedj Istennek. Isten hatalmasabb, mint a fizika. Isten hatalmasabb, mint az általunk ismert legvégső rend és szabály. Ő a rend alkotója. Nem természetes, hogy engedelmeskedünk annak, amit ő mond? Ugye nem szolgaisággal, hanem csak a létünkből adódóan. Én például engedelmeskedek a szakadéknak. Itt van előttem a szakadék, teljes alázattal engedelmeskedem neki. Nem lépek még egyet, mert akkor leesek. És nem vagyok kisebb ettől, ezt érted? Sőt, dörzsölt vagyok. És sokkal sikeresebb annál, aki lépett még egyet. Engedelmeskedj Istennek. Ez csak erről szól. Nagyon finom, de óriási hatalommal, óriási tekintéllyel bíró utasítások, intések, amelyek életre visznek. És ezzel szemben van egy alternatíva, egy másik hang, amely pedig szándékoltan, a születésénél fogva arra van, hogy elpusztítson. Az ördög üzenete. Az ellenség üzenete. Ezt jelenti a szó, az ördög. Van egy szabad akarat, egy csoport körülötte, nagy tekintéllyel, hatalommal, egy általuk kialakított rendszer, értékekkel, koncepciókkal, utasításokkal, amelyek mást mondanak, mint amit Isten. És a szándék, a rabszolgatartás, és a legvégén a pusztítás, az Istentől való és az élettől való elszakítás. Melyiknek akarsz engedelmeskedni? Válasz. Nem választok, akkor már választottál. Ha nem választasz, akkor a manipulatívabbnak, a hangosabbnak fogsz engedelmeskedni. És az ördög az. A világ hangosabb, a világ manipulatívabb, a világ agresszívebb, incsiklandozóbb, kelletőbb. Ha nem választottál, azonnal választottad a másik oldalt. Hát, ez nem hangzik jól, tudom, de megszabadító, mert választhatsz. Ugye a szabad akarat a tiéd. És azt mondja, hogy ha csak annyit teszel, hogy ellenállsz az ördögnek, nem kell harcolni vele, nem kell legyőzni, nem kell kiűzni, csak nemet mondani. Nem. 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 Hol van benne a Bibliában? Nincs benne. Nem. Mondj egy bibliai elvet, amellyel összhangban van. Nincs ilyen. Nem, akkor nem. Nem. Én erre nemet mondok. De nem is igaz, képmutató vagy, mert ott van benned. Igen, ott van bennem a vágy, meg minden, de akkor is nem értek vele egyet. Tudom, hogy van egy régi bűnös természetem, tudom, hogy vannak alakulataid a vonalak, frontvonalak mögött, bennem, csak egyszerűen nem, nekik is nemet mondok. Nem. Elbuktál. Jó, tudom, ezt Isten megmondta, hogy el fog bukni, megvallom, helyreállok, és továbbra is nem. Lúzer vagy, nem vagyok lúzer, te vagy az. Nem. Nem. Egy hónap, két hónap, három hónap is elmegy. Máshova szerencsét próbálni. Nem tudom, meddig tart egy kísértés. Nekem a leghosszabb, legbrutálisabb az azt hiszem, ilyen 4 hónapig tartott. 4 hónapig minden nap olyan gondolatok, amelyek elpusztították volna az életemet. Olyan erővel, hogy alig lehetett nekik ellenállni. De valahogy az Úr megadta, hogy ellenálltam. És egyszer csak így elmúlt, vége lett. Egyik napra a másikra. Végig tudtam, hogy hülyeség. De olyan erővel jött, olyan javaslattal, olyan erővel, hogy azt a mindenit. Nem. Marhaság, nem. Nem is volt jó egyébként, rossz volt. Fáj, nem, de akkor sem. Azt hiszem 4 hónap volt, és elmúlt. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek, de engedelmeskedjetek Istennek, és ő nagyobb kegyelmet ad. Isten a kevélyeknek ellenáll, ellen kell, hogy álljon, nem alakíthatja a budjant gondolatainkhoz a valóságot. De ő hozott egy olyat, amely gyönyörű, és abba be akar vezetni, és önmagát adja nekünk, és egy bensőséges, mély kapcsolatra hív, ahol együtt, vele együtt, minden a miénk, vele együtt, és nélküle semmi. Ilyen egyszerű. A kereszténység nagyon egyszerű. Egy nagyon egyszerű ember, aki megműveli a földet, aki látja a napot, aki látja a földet, aki látja sarjadni a növényeket. Egy nagyon egyszerű ember lehet, hogy sokkal jobban megérti, hogy az élet miről szól, mint a mi kultúránk, amely túlbonyolított mindent. Isten szeret téged, és egy olyan közeli kapcsolatra hív, amire muszáj volt mintákat létrehozni a földön, hogy egyáltalán el tudjuk képzelni a házasságot, a barátságot és a szülő-gyerek kapcsolatot. Ide hív téged, és ebben a kapcsolatban ő nagyobb kegyelmet ad. Ő ad neked mindent, ami csak jó, hasznos, és aminek nem válsz rabjává. Ámen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy add nekünk ezt az alázatot, amellyel megszűnünk árral szembe élni, széllel szembe tekerni, hanem hogy az élet könnyűvé váljon, hátszéllel, árral úszni, csodálatos, minden magától megy, és ráadásul még igaz is, még tisztességes is, még összhangban is van azzal, amit tényleg igaz. Adj nekünk alázatot, Urunk. Hagy értsünk egyet veled. Hadd szabaduljunk meg az elképzeléseinktől. Hadd lépjünk be ebbe a bensőséges kapcsolatba veled, minden nap, napi 2 óra a feleségemmel, napi 2 óra veled. Wow, milyen élet volna. És a maradékban teszem a dolgomat. Kockázatos volna? Lehet, hogy igen. De megérni. És hogyha most hallasz először Istenről, ha most hallottál először a názáreti Jézus Krisztusról, aki 2000 éve tényleg itt volt a földön, és minden hibánkat, minden bűnünket kifizetett azzal, hogy meghalt értük, hogy meghalt helyettünk. Ha most hallottál róla először, akkor tudd, hogy egyetlen egy dolgot kell tenned ahhoz, hogy örök életed legyen. el kell fogadnod Jézus Krisztust. És mindjárt adok egy lehetőséget erre. Úgy fogunk tovább imádkozni, hogy te elfogadhasd őt. De ez egy egyszerű döntés, mint amikor egy ajándékot nyújtanak feléd. Kinyújtod a kezedet, és hitben, a gondolataidban elfogadod az ajándékot, és onnantól visszafordíthatatlanul a tiéd. Így kapod az örök életet. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Bocsáss meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztam. Ámen. Ámen. Oké, köszönöm a figyelmeteket.
Igen, Éva? Nem? Nagyon szépen köszönjük. Akkor azt hiszem, hogy mára ennyi, el vagyunk bocsájtva. Sziasztok!